Kedves hallgatóink, legújabb könyvéből olvasott fel a Sátor alja újhelyi barátszer lakásétteremben Lackfi János író-költő műfordító. A Zempléni Fesztivál gasztrokulturális eseményén a Magam szakálla című kötet egy-egy részletével mesélt az író életének kisebb-nagyobb csodáiról, komédiáról, tragédiáról, fura esetekről, amelyeknek mind közük volt a gasztronómiához. Lackfi Jánossal Jászter Beáta beszélget.
Alig, hanem neki köszönhető, hogy operaénekes akartam lenni. Hallgattuk bőszen a Bartók rádiót, és mikor bemondták, hogy Haydn koncertóját közvetítettük, rávágta, sejtettem, Mozart rég befejezte volna. Lejártam vele az akaratjai telekre, ahol mérnöki aggyal úgy ültette a fákat, hogy tavasztól őszig minden hónapban legyen többféle gyümölcs is. Beszélgetett a növényekkel, miközben nyeste permetezte őket. Hát te meg hova a csodába burjánzol? Szép dolog ilyen kócos hajtásokat hozni? Nem vettünk buszjegyet a telekig, a vonattól sose, mert rablás pénzt elkérni pár kilométerért. Teli kosár almákat, barackokat cipeltünk, hogy így kifogjunk a nyerészkedő volánon. 92 éves koráig penge éles volt, és mindig tetrekész, percre beosztotta az idejét. Aztán beköltözött hozzá az Alzheimer néven ismert német szélhámos. Nyitottam be hozzá, úszott a lakás a fekete füstben, ő pedig állt a konyhában diadalmasan, sütötte a mosogató szivacsot és azt motyogta, no, a másik oldalát még megpirítom és már kész is van. Vagy kiette a vázából a virágot és megjegyezte, kicsit száraz ez a zöldség, de azért ízletes. Mondtam, hoztam paradicsomot is, és odébb toltam a vázát finoman. Ott voltam a halottas ágyánál, végig énekeltük a virrasztást, halál nyugodtan feküdt ott, végén annak az egyre szűkülő csőnek, ami az élete volt már akkor. Szinte nem telik el nap úgy, hogy ne fűzne valami csípős megjegyzést valamihez. Amúgy köszöni a kedves érdeklődést, a maga részéről jól van.
Lackfi János íróval beszélgetek, aki ha megjelenik Sátor alja újhely környékén a Zempléni Fesztiválon, én ott vagyok, mert bevallom őszintén, hogy a rajongója vagyok, követem a közösségi médiában is, olvasom és szeretem a könyveit, és ma sem csalódtam. És ahogy felolvasott, azon gondolkoztam, hogy hát nem az élet írja a legszebb történeteket?
Hát valóban így van, mert tulajdonképpen maga az, hogy életben vagyunk, hogy mindannyian, hiszen a Magam szakálla című önéletrajzi elbeszéléseket, novellákat tartalmazó kötetemből olvastam fel, úgyhogy tulajdonképpen ez az én életem, a mi életünk, ugye a 6 gyermekünk, 5 unokánk, és a, meg hát egyáltalán tehát külföldi utazásokról is van benne, családommal kapcsolatban is elég sok minden, nagyszüleim, és így tovább, és tényleg tele van olyan történettel, akár kemény, vagy tragikus, vagy szomorú, vagy ilyen-olyan történeteket, tehát a kulákosítástól kezdve a mindenféle zsidóüldözés, stb. Tehát, hogy minden végiggázolt ezen a családon is, mert miért pont ezen gázolt volna, amikor az összes többin is. És hát egyfajta hoztam is magammal, és később jöttem rá, hogy tulajdonképpen az én családom nagyon sok mindent elvesztett, az anyai ágon is, az apai ágon is, tudom én, boltot, üzletet, telket, házat, stb. De mindig volt egy ilyen újrakeretezés, amivel picit gőgöt is faragtunk, ez ebből próbálok én most így lecsiszolgatni, hogy hát a győztesek nem a nagyhatalmak, meg nem a fasiszták, meg nem a kommunisták, meg nem azok, akik látszólag uralkodnak, hanem mi vagyunk a győztesek, mert a mi etikai tartásunk az nem tört meg akkor sem, amikor ezt elvették, azt irakták, úgy üldöztek, törvénybe hozták, és ez tulajdonképpen egy nagyon élni segítő technológia, hogy nem az határoz meg, hogy mit tesznek velem mások, hanem hogy én ebben hogy próbálok meg talpon maradni.
Az ünnepi könyv hétre jött ki, a Magam szakálla című könyve, és hát most, ahogy ugye hallottam a történeteket, és mivel megosztott többet is a közösségi oldalon, ismertem is ugye párat, mert régebbi írások is vannak benne, és azon gondolkoztam, hogy hát ez nem a maga szakálla, ez az én szakállam, hát az én életem.
Igen, hát ez mindannyiunk szakálla, így ráadásul ugye picit avval is próbáltam így pimaszkodni ebben a könyvben, hogy hát általában jól borotvált ábrázatú vagyok, viszont ugye, és erre kitaláltam ezt a mondást, hogy a szakállamat több pici részletben tartom a világ összes lefolyójában elhintve, ahol én borotválkoztam valaha életemben. Igen, hogy tehát, hogy ez a fajta időszakáll, ami a, nem tudom én, a temetői szobrokat benövi, ami a házainkat bevonja, tehát, hogy mindennek története van, mindennek ideje van, mindennek titka van, mindennek krimije van, mert hiszen minden élet egyfajta krimi, nem tudjuk ki a tettes, nyomozzuk, és legalább egy halál történik benne, és még jó esetben még akár feltámadás is. Tehát, hogy tele vagyunk ezekkel a mini történetekkel és történésekkel és írásokkal és nevetésekkel, és ez az a, hát ilyen csúnya szakszóval groteszknek nevezett minőség az, ami engem igazán izgat, a tragikomikum, amikor valami egyszerre vicces, ellenállhatatlanul nevetséges, másfelől nézve viszont egyfajta szomorúsága is benne van a létezésünknek, hogyha mondjuk elvágódom az aszfalton, mert mondjuk jég van télen, vagy most ezt így nyáron nehéz elképzelni, de azért előfordulhat, és betöröm az orrom, és folyik a vér, és a szatyromból kifolyik a tej, akkor az, hát nekem nem valami kellemes, mondhatni tragikus, de hogyha valaki videóra tudja venni, akkor ebből lehet, hogy vírus videó lesz, és boldog-boldogtalan ezt fogja megosztani, hogy mennyire vicces, és nem tudom azt mondani, a kívül tudok helyezkedni a saját nézőpontomon, hogy ez nem vicces, mert vicces, hát tényleg, ha valaki taknyol magyarán szól, akkor az vicces. Persze egyáltalán nem vicces közben, de ez az egyik nézőpont nem oltja ki a másikat. Tehát, hogy sokszor olyan dolgok, amik fájdalmasak, tartalmaznak nyomokban humort, vagy és itt minden örömbe bogárka vész, ahogy Vörös Sándor mondja. És egyébként nagyon érdekes, hogy a közösségi oldalon a legtöbb írás ebből a könyvből már megjelent, vagy föl fog kerülni, és ez nagyon izgalmas, hogy mindenkiben, tehát, hogy ilyen történetfűzérek kerülnek minden ilyen írás alá, mindenki tényleg a saját nagymamájának a történet, a saját beigli recept, a saját, ez az a saját karácsonyi történetek, van egy olyan sztori benne, a karácsonyi görényillat című, amikor egy görényillata volt a karácsonyfánknak, és egyszer nem jöttem rá, hogy honnan jön, már mindenkivel zoknit cseréltettem, az összes hazajött gyermekünkkel, már nagyobbak voltak, és mindenkit meggyanúsítottam ilyen nagyon, nagyon galád módon, mire rájöttem, hogy büdös a karácsonyfa, és akkor próbáltuk lefújni, levendulával, meg nem tudom én micsoda.
Még büdösebb lett.
És akkor még, igen, akkor meg egy dupla büdössége volt, mert levendulás görény pisi illata volt, és akkor már annyira ideges lettem, tőle, hogy leszedtük róla a díszeket, meg és kivágtam az ablakon a fát, és fölmentem a nyakas tetőre, ami fölöttünk volt, és egyik elhagyatott telkán kivágtam egy kis fenyőfát, egyébként az ott egy ilyen invazív növény, tehát, hogy a zöldek is megnyugodhatnak, mert hogy azt ott inkább írtani kéne, mint sem telepíteni vagy védeni, de egy kicsit úgy éreztem magam, mint valami vadorzó, aki húzza maga után a véres orvvadászott őzet, és akkor lehúztam szépen a hóban azt, és hát csak millió egy ilyen kis történet szilánk. Nagyon sok olyan történet van, ami arról szól, hogy hogyan tartott meg minket a jóisten zuhanás közben. Azt mondta Jacques Philippe, egy francia pap, hogy a gondviselés olyan ejtőernyő, ami mindenkinek a hátára oda van rögzítve, csak hogyha az ember nem nyitja ki, akkor sose fogja észrevenni. És mi pedig elég gyakran voltunk zuhanó repülésben, és eléggé próbáltunk is a jóistennek a hullámhosszára ráhangolódni, mert nyilvánvalóan akkor fog tudni ő engem elkapni, hogyha én az ő szándékában járok, tehát hogyha nem tudom én, rommá iszom magam a kocsmám, és akkor fejest akarok ugrani a betonba, akkor igazándiból csinálok magamnak egy olyan helyzetet, amiben ő nem igazán illetékes, de hogy próbáltunk tényleg úgy járni meg az ő késztetéseire hallgatni, és akkor az égből lepottyant nekünk egy lakás, pontosabban egy kölcsön, ami pont az az egyetlen ember jött be, amikor teljesen úgy nézett ki, hogy nem tudunk elköltözni, nem lesz pénzünk, senki nem ad kölcsönt, két keresettel nem rendelkező egyetemista szerencsétlen a harmadik gyerekét várva, és akkor be csöngetett az az egyetlen bankár ismerősöm, akit azért ismertem, mert verseket írt, és akkor én a verseit kicsit segítettem neki igazgatni, és ezért ő meghívott vendéglőkbe, és akkor véletlen meghívtam aznapra, és elfelejtettük, mert éppen lakást venni mentünk, de aztán az ügyvédnél kiderült, hogy nem kaphatunk olyan hitelt, és akkor nem működik, és hazamegyünk, szét vagyunk esve, nem lesz itt semmi, és akkor bejön a bankár, és akkor mondom, az egyetlen olyan bankár, akit én, bank szakember, akit én ismertem valaha életemben, és akkor nagyon izgatottan kérdezik, és akkor mi, ha, hogyan, milyen kölcsön? Semmilyen, nincs pénzünk, nem keresek, nincs feléjük, amit keresek. Jó, hát akkor legyen 25 ezer a törlesztő részlet. Hát mondom, szeretsz matekozni, akkor felőlem lehet. És felírta, és pár nap múlva jelentkezett, hogy megvan a Verpelét és Vidéket Takarék Szövetkezetnél, ő majd kezességet vállal, majd az apám is, nem mondom, az apám, te jó ég, hát az apám le fogja üvölteni a fejemet, nem kezességet vállal, de aztán mégsem mert nem kezességet vállalni apám, hogyha egy vadidegen ember kezességet vállal, és őrületes módon lementünk Verpelét is vidékére, és attól a hónaptól kétszer annyit kerestem, mert bejött egy olyan munka, amire egyáltalán nem számítottam, és így tovább. Tehát, hogy mindig ilyen utolsó pillanatos vagy, van egy gyermekünk, aki megszületik dongolábbal, és aztán ő belőle élsportoló lesz, úgyhogy mondják, hogy nem is biztos, hogy fog tudni járni. Hát igen, nagyon felfele néz a talpa, össze-vissza kínozzák csecsemőkorában, mármint ilyen szakavatottan kínozzák természetesen doktori módszerekkel, de attól még az ember szíve vérzik. És a doktor nem hisz a szemének, hogy na hát akkor ezek szerint így műtünk mi. És hát valóban így műtenek ők, mert a szűzanya aligha nem fogta a kezét, mert ezt beleöltöttük egy ilyen andocsi fogadalomnak a történetébe. Andocsi egy nagy patinás zarándokhely, és közel van az én nagyszüleimnek, a apai nagyszüleimnek a nagyberki illetőségéhez. Oda jártak mindig gyerekként zarándokolni, és megfogadták az édesanyám, nagyanyám és Júlia feleségem, megfogadták, hogy ugye ez egy öltöztetős szűzanya szobor van ott, hogy egy lehet ruhát húzni erre a barokk szoborra is, meg a barokk kis Jézusra is. És akkor ennek meg van méretezése, meg minden, és megfogadták, hogyha lányunknak a dongolába meggyógyul, és tud rajta járni, akkor ők megvarják a három nemzedék, megvarja az egyik a anyagot, beszegi a másik a csipkét, rávarja a harmadik, nem tudom, ráhímezte Júlia monogramot, meg minden. És akkor lehet azt mondani, hogy jó, de ennek mi köze a műtéthez, hogy sikerült. Hát ügyes volt az orvos. Hát igen, ügyes volt az orvos, de egy olyan fokú, úgymond véletlen köthető hozzá, ami teljesen döbbenetes, hogy amikor lementünk, mert ugye az ilyen ruhaadományozás, de mindig van egy beöltöztetés, mondjuk így szertartás, vagy hát egy misére beöltöztetik a szobrot, lemegyünk, és kérdezzük a papbácsit, hogy lehet-e még, mert hát elkészült a ruha, és hát megtörtént a csoda, hogy tényleg jár az a gyerek, akiről azt mondták, hogy valószínűleg nem is fog tudni, és mondta, hogy hát sajnos ebbe az évben már nincsen időpont, nézi, mert mindig csak péntekeken volt valamiért a beöltözés, hát egy van, hogyha esetleg jó nekünk, november 15, a lányom születésnapja. Ami persze azt lehet mondani, hogy matematikai véletlen, meg stb., de valószínűleg Mérő László rettentő ideges lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ez egy, mert hogy ilyen nincsen, tehát hogy ennek a valószínűsége nem kifejezhető matematikailag. Tehát vannak dolgok, amiknek a valószínűsége matematikailag nem kifejezhető, mégis történnek csodák.
34 év házasság, sok gyerek, sok unoka, 89 igen. Kötet. Anélkül, hogy bármilyen erőfeszítést, meg emberi erőt, meg tudást, meg akaratot én ledegradálnék. De azért ilyenkor eszébe jut az embernek az, hogy mit van, amit nem úgy kaptál.
Hát az biztos, igen. Én úgy imában beszéltem is erről a Jóistennek, és azt mondta, hogy azért tudsz ilyen gyorsan írni, hogy tudjál többet imádkozni, vagy velem lehessé, és akkor persze nyilván, tehát van egy csomó ilyen másodlagos munka, meg szeretem magam túlvállalni, meg már úgy utómunka egy-egy szöveggel, de tényleg fajlagosan gyorsan is írok, meg nagyon-nagyon sokféle, tehát annyiféle kötetötletem támad, megjön, meg hogy nem győzök szinte utána szaladni, tehát hogy amikor így fehér papír iszonya meg a nem tudom, tehát egy amerikai filmben szenved az amerikai író, az amerikai széles vászlón, szóval tehát nyilván van van az írásnak szenvedés része, meg krízis része, meg nem akarom lekicsinyleni, de hogy alapvetően én tényleg mindig inkább abban az időzavarban vagyok, hogy annyi minden van, amit vagy félig megírtam, vagy füzetekben megírogattam, és be kéne írni a gépbe, vagy félbe maradt, és így tovább, tehát hogy rengeteg minden érdekel, rengeteg féle gyerekeknek, felnőtteknek, kicsiknek, nagyoknak. Ugye most júliusban, hát 13 év után Kapolcson már csak vendégként voltam jelen, és nem udvargazdaként, és ez meg is látszott a dolgokon, mert hogy írtam egy drámát a Dunaújvárosi Színháznak, Három nő, egy eset címmel. Most augusztusban egy ifjúsági regényen dolgozom, tehát hogy abszolút élvezem ezt az ingereknek, meg a valóságnak azt a kifogyhatatlan bőségét, amire épül az, hogy én ezt megpróbálom tollal valahogy utolérni, de nyilvánvalóan lehetetlen.
A Barátszer lakásétteremben vagyunk, ahol felolvasó est volt, és hát csodás partnert kapott maga mellé, muszáj róla is beszélnünk.
Igen, Szepesi Bence, ugye, aki a Saxofon Quartetnek is a vezetője, Budapest Saxofon Quartetnek, és egyébként hát természetesen a Dohnányi Zenekarnak a zenésze, ő egy nagyon-nagyon kreatív, nagyon sok műfajban otthon lévő, nagyon finom, nagyon precíz művész, és hát itt is olyan gyönyörűen egybe szőtte a dallamokat, és gyúrtuk, egy kicsit próbáltunk, gyúrtuk előtte a műsort, de azzal a azokkal a szövegekkel, amiket megkapott, tehát, hogy reagált a francia történetre egy nagyon szellemes franciás átiratta volt, Brahms átiratta, a Brahms magyar táncok, ugye, amikor a Guildfordi magyar szakácsról esett szó, aki Angliában megcsinálja Magyarországot a konyhán kicsiben, Karcsi valaki, egy fekete afrikai kukta, és nagyon jó, tökéletesen vigyorog magyarul, vagy a Jó reggelt vietnámos történethez, amikor a Jó reggelt Vietnám nyerítéssel gyógyítottam meg a kisfiamat, aki beteg volt, és ettől a számára teljesen érthetetlen poéntó, mert ugye talán másfél éves volt, vagy nem is tudom mennyi, kettő, még annyi se, igen, egy-kettő. Ettől a poéntól teljesen erőre kapott, úgyhogy addig jártányi ereje se volt, tehát ugye a nevetésnek igenis van gyógyító ereje, és hát erre ráfűzni a Wonderful World-ot, ami a Jó reggelt Vietnám filmben ugye egy annyira alapvető, meghatározó élmény volt. Hát az is egy átkeretezős film egyébként, ugyanúgy, ahogy egy, mit tudom én, egy sorstalanság, vagy egy Benigni élet szépje, hogyha játékként fogjuk fel, ha máshogy nézünk rá, akkor még a legsötétebb, feneketlenebb tragikumban is tudunk találni valamit, ami éltet.
És vacsora is volt, hiszen lakásétteremben vagyunk, nem is akárki főzött nekünk, hogy ízlett a vacsora, és hát ugye egészen testközelből találkozott az olvasóival, és nem csak egy író-olvasó találkozón, hanem egy nagyon jókedélyű esti vacsorán.
Igen, hát ez a művész simogató jellegű történet, ez nagyon-nagyon barátságos, meg nekem úgy igényem is van rá, mert sokszor, szóval én ebben voltam krízisben, és aztán Pál Ferinek az egyik beszéde volt az, ami egy picit eligazított, meg segített, hogy hát van egy ilyen természetes kollapszus, vagy egy ilyen természetes vákum, vagy kihagyás, amiben az ember kerül, tehát, hogy egy óra, vagy másfél óra hosszat egy irodalmi esten, nem mondom, hogy élet és halál ura, de mindenki ráfigyel, rá tapad, és én ú, de érdekes vagyok. Nyilván nem én, meg azt is úgy kaptam, meg amit előadok, stb. Hozom sok felől, de mégiscsak azt élem meg, hogy hát én vagyok a legérdekesebb, és aztán utána, amit ugye kihúznák a madzagot mindenkiből, mindenki szépen hazamegy, és visszaváltozik azzal az emberré, akiből én közönségét tudtam változtatni őket. És akkor mindig utána nagyon jól esik, ha van valaki, akivel van beszélgetni, vagy kicsit sétálni lehet, vagy valami, és ez a lakásétteremes szituáció ezt nagyon jól megteremtette, hogy mi is belelátunk egy kicsit a környékbeliek, vagy akár a Budapestről jötteknek az életébe, meg a közös történetükbe, az Emplén Fesztel, mert hiszen ez egy fesztivális emberekből, arcokból, egyéniségekből, személyiségekből áll össze a közönség szintjén is, meg a művészek szintjén is, és hát nagyon finom volt a menü, amit Hollerung Gábor és Seres Gerda állítottak össze, és saját kezűleg kiviteleztek, ezt különösen értékeltem, meg élveztem, szerettem. Egyrészt, mert tényleg nagyon finom volt, és hát szeretek enni, másrészt pedig, mert magam is hasonló kalandokba bocsátkoztam már, tehát mind a Genfi, mind a Moszkva, mind az isztambuli, bocsánat, magyar közösségeknek voltam ilyen bográcsmestere, tehát hogy főztük a bográcsgulyást, és nyilván egy csomóan bedolgoztak a kezem alá, de fűszereztem, minden, nagyon jó érzés mindig, és jó élmény a közösségi főzés, meg a közösségi alkotás. Tulajdonképpen kicsit azt hiszem sajnálható, hogy nem minden koncert és nem minden irodalmi felolvasó ez így működik, sőt, igazából az lenne a legjobb, hogyha már mind reggel lejöttünk, és mi vágtuk volna a hagymáthoz, és mi vágtunk, stb. És akkor a közönséggel együtt, és akkor aztán... Tehát, hogy visszahoz valami olyan teljességérzetet, amire valójában vágyakozunk, amikor elmegyünk egy rendezvényre.
Hát majd jövőre így fogjuk csinálni. Köszönöm a beszélgetést. Öröm volt újra találkozni. Köszönöm. Isten segítse.
Köszönöm szépen, Isten áldja Önöket is.
Kedves hallgatóink, az Zempléni Fesztiválon legújabb könyvéből olvasott fel Lackfi János. A kötetlen hangulatú előadás után vacsorával várták a résztvevőket. Hollerung Gábor fesztiváligazgató készítette az ételeket. A vendéglátás után Jászter Beáta beszélgetett vele.
Az egy nagyon érdekes felállás, amikor egy fesztiváligazgató és művészeti vezető főz a fesztivál közönségének. Biztos nem egyedülálló, de az Zempléni Fesztiválon ilyen még nem volt. Hollerung Gábort most, mint szuperséfet köszönthettük, hiszen Sátoraljaújhelyben a Barátszer lakásétteremben Lackfi János felolvasó estje és Szepesi Bence gyönyörű muzsikája után egy nagyon finom menüsort kóstoltunk végig. Beszéljünk először a menüről, aztán az összes többi másról.
Egy libamáj pástétommal töltött gombafejek voltak, tokai Boros Mártással, ez volt az előétel, és utána pedig csirkemell volt békönbe göngyölve, de még ott a göngyölegben volt egy kis aszolt sárga barack, amely barack pálinkán megszívta magát a pálinka ízével, egészen fantasztikus íze volt ennek a gyümölcsnek így, és fenyőmagot is spiritottunk bele, mert ez is egy nagyon, nagyon finom és noble, elegáns íz, hát, és krumplipürével volt, ami be én egy picit tejfölt mindig teszek azért, mert nekem így a legkedvesebb, és utána még Ringel Pista még egy jó kis fagyival is megvendégelt minket. Ez volt a menü, ez mondjuk egy nyári menünél egy picit nehezebb volt, de azért különösen miután hegyalján vagyok, azért a tokai bor használata az kötelező volt számomra ebben a menüben.
Így van, és nagyon finom borokat, de száraz, félédes és édes borokat is kóstolhattunk mellé. Olyan már volt a fesztiválon sokszor, hogy elmentünk egy étterembe, ott kaptunk egy szép előadást és egy vacsorát. No, de ilyen, hogy tulajdonképpen egy magánházban vagyunk, egy régi nagypolgári lakásban itt Sátoraljaújhelyen, és maga a fesztiváligazgató főz, na ilyen még nem volt, ez az első. Ugye lesz folytatás. És hogyan találták meg ezt a helyszínt?
Ringer Pista volt nagyon aranyos, hogy azt hiszem nem is engem, hanem a Rékát hívta, hogy vagy talán ők, nekik volt valami dolguk egy alkalommal, amikor én nem voltam itt, és amikor legközelebb itt voltam, akkor eljöttünk ide, akkor már úgy nagy vonalában látszott, hogy néz ki ez az épület, mi minden lesz itt ebben, és akkor még csak abban maradtunk, hogy találjunk ki valamit. És aztán kitalálódott ez a főzés dolog. Én ugye viccből mondtam, hogy én szívesen főzők, borzasztó örült ennek a dolognak, mert nyilván azért így is volt rengeteg dolga, hogy ez a dolog létrejöjjön, és amúgy nekem azért ez valóban nem egy ritkaság, azért főleg a fiatalabb koromban, és főleg akkor, amikor még az énekkaromnak volt egy hétvégi háza, ahol hát ez egyébként több együttes, egy táncegyüttesnek, két kórusnak volt a lehetőség, hogy gyakorolni, és ezt a Hitótfaluban volt, és hétvégeken, és akkor én mindig főztem az énekarnak. Ugyanúgy, ahogy most itt. Most egyébként azért is, mert már nem minden végtagon működik éppen úgy, ahogy kellett volna, de ők előkészítettek mindent, soha nem felejtem, hogy mindig emlegetik, amikor azt mondtam, hogy Julienre kell vágni a sárgarépát, és senki nem tudta, mi az, hogy Julien, de hogy ez mindig is létezett, meg egyébként, amikor jártunk különböző országokban, akkor ha Spanyolországban hazajövve pályáját csináltam, hal nélkül, mert én azt nem szeretem, úgyhogy ez mindig is bennem volt a főzés, 15 14 éves korom óta azért gyakorlatilag önellátó is voltam, és otthon is sokat főztem, és hát most is főzök, és az unokák néha fölhívnak, hogy mikor csinálok egy magos pesztós tésztát, tehát én szeretek főzni. Az igazság az, hogy egyre kevesebb időm van rá, és meg picit néha egyre kevesebb türelmem is, de ez most itt jó volt, és jó érzés volt, és nagyon drága volt mindenki, akit körülöttem. Hát Seres Gerda, amit lehet, mindent megtett a dologba, és hát természetesen István is futott, ma háromszor még kimentek ezért, meg azért. De ennek a dolognak van egy varázsa, mert ahogy egy hangverseny végén a közönség tapsa, úgy egy szakácsnak, vagy egy ételt főző embernek a legnagyobb öröm, hogyha azt mondja, akik megették a főztet, hogy köszönjék, jó volt.
Nagyon finom volt, ezt el tudom mondani a rádióhallgatóknak. Hát a fenyőmag a csirke mellen az valami csodálatos volt. Olyan finom ízharmóniát teremtett, úgy kiegyensúlyozta a békönnek a sós ízét és a pálinkás finom gyümölcsnek az üdességét, szenzációs volt. Na de idegen konyhában kellett dolgoznia, volt azért pánik. Volt olyan pillanat, hogy hoppé, ezt most nem tudjuk megcsinálni.
Volt főleg az idők nem voltak jól kiszámíthatók. Tudom, hogy ezt berakom, 45 perc múlva kiveszem. Itt most azért ezek találós kérdések voltak. Meg amúgy is egyébként kicsit azért ez túlterhelt volt ez a program. Ebből a szempontból ez a két menü azért túl sok, hogy műveleti tevékenységet igényelt és figyelmet igényelt, de végül is lényegében leginkább azt bántott, hogy nem tudtunk olyan szépen szervírozni, mert kicsit tovább álltak a ételek, mint ahogy ezt terveztük, és akkor már nehezebb volt fölvágni, meg ilyen dolgokat, de végül is én is aztán most a végén megkóstoltam az egészet, és nagyon meg voltam elégedve.
Nagyon szépen volt szervírozva, megnyugtatom a rádióhallgatókat. Ez pont olyan, mint hogy Lackfi János elmesélte a Beigli történetét, hogy hát az nem olyan, mint tavaly volt, meg most ezt, meg ez nem volt benne gyakorlatom. Tudom, hogy minden séf ezt mondja, az otthoni séfek is, de még talán a profik is, hogy hát ez most nem sikerült olyan jól, de nagyon jól sikerült. És beszéljünk akkor még az estről is, hiszen mindig ünnep, amikor Lackfi János is eljön a fesztivál, és hál' Istennek visszajáró vendég, és hát a szakszofonos Szepesi Bence pedig olyan szépen reflektált és válaszolt, és adta meg az aláfestést ezekhez a csodálatos emberi történetekhez, hogy öröm volt hallani. Nyilván volt bent dolog a konyhában, de biztos azért valamennyit hallott az előadásból.
Hallottam azért természetesen, de valójában a vége felé, amikor már nem nagyon volt teendő. Én ugye nagyon jól ismerem Jánost, és nagyon örülök, hogy jó pár év óta ilyen szoros kapcsolatban vagyunk. Az Állatok Farsangja, amit azt hiszem 2 éve csináltunk itt a fesztiválon, az is egy tüneményes pillanat volt, ahogy ő ehhez egy olyan szöveget írt, ami rengeteg szövegvariáns van egyébként a Állatok Farsangja mögött, de hát ez egy egész varázslatos dolog volt. És hát ő is olyan, hogy ahol jól érzi magát, ott nagyon sok szeretet adott vissza egyébként. Tehát emlékszem, hogy Állatok Farsangja után még, ugye akkor is volt egy születésnapom, még nem a jubileumi, akkor is írt azért valami kis verset, amit elküldött, meg a születésnapomra is, meg ott volt velünk, és egyébként mindig nyitott, tehát, hogy egy 2 pillanatig nem habozott, amikor hívtuk, hogy jön, és pláne egy ilyen dologra, ezek számára is örömök egyébként.
Lassan véget ér a fesztivál, most éppen csütörtökön, augusztus 14-én beszélgetünk, mire ez adásba kerül, addigra már lezárjuk a fesztivált. Nem tudunk még most fesztivál mérleget vonni, de azt el tudjuk mondani, hogy az idő csodálatos volt, a helyszínek lélegzetelállítóak, a produkciók úgy szint, és hát ilyen telt ház mindenütt. Szóval tényleg érződik, hogy ez a fesztivál, ezt ide teremtette a Jóisten, nem lehet mást mondani, így van-e?
Picit mi is dolgoztunk rajta azért, hogy fényezzük magunkat. Azért a 20 év több mint 20 év tapasztalata, hogy hol mit, és hol mit nem, és hogy nem, ezért ezek nagyon sokat segítenek, és ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy maguk a rendezvények azok relatív, abszolút gördülékenyen mennek, mert felkészültek vagyunk, és jól ismerjük a különböző helyszíneket, illetve kommunikálunk adott esetben a településvezetőkkel, vagy bárkivel, akinek adott esetben kérése van, vagy véleménye van. Azt hiszem, hogy ennek a rendezvénynek. Számomra az egyik legfontosabb feladata, hogy minél közelebb kerüljön a közönség a művészethez, minél közelebb kerüljön a művészet a közönséghez, konkrétan a közönséghez, minél hamarabb úgy érezzék az emberek, hogy nem valami fal választ el minket, ahol sajnos sok hangversenyteremben, meg operában, meg színházban, meg egyebekben érthető módon, hanem kérdezni lehet, mondani lehet valamit, és ez a minden napos kapcsolat, ez borzasztó erőssé tette azért a fesztivált az emberek szemében, és mindenki sokkal bátrabban és sokkal felszabadultabban jön el egy hangversenyre, vagy akár bármilyen rendezvényre.
Köszönöm a beszélgetést. Augusztus második hete mindig ünnep a számunkra. Köszönjük, hogy itt vannak.
Köszönöm szépen. Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, és reméljük, hogy jövőre is itt tudunk lenni, és minden feltétel meg lesz hozzá.
Kedves hallgatóink, legújabb könyvéből olvasott fel Sátoraljaújhelyen, a Barátszer lakás étteremben Lackfi János író, költő, műfordító az Empléni Fesztivál gasztrokulturális eseményén vacsorával is várták a résztvevőket, erről hallottak az imént.